Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Azért most kezdünk, mert beállt a rakparta, hogyan azt a közlekedési hírekben mindig szoktuk mondani. Elnök úr, jó estét, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást és ideért. 2017-nek ön szerint mi lesz a politikai tétje itt nálunk?
2017 rendkívül fontos év, mert általában választások előtt év különben is mindig fontos. Ha a köztársaság elnök a kiegyezés évfordulóját emlegette, mint fontosságot, akkor én hadd mondjak egy hasonló, talán nem bújjutal mondati, a felvilágosodás évére számítunk. Arra számítunk, hogy talán itt az embereknek kinyílik a szeme, és sokkal többen fogják látni ennek a hatalomnak az igazi jellegét, és egyértelműbbé válik mindkét oldal számára, az most a mindkét oldalt, a két nem kormánypárti oldalt értem, hogy valamilyen formában a változás erőit össze kell fogni. Most éreztem, amikor kimondtam, hogy bele fog csúszni egy olyan csapdába, amiről majd ma még beszélnünk kell, de azt akarnám mondani, hogy egyre többen fogják majd remélem azt gondolni, hogy változás kell az országba, egyre többen aktívan is fognak ezért tenni. Én erre számítok.
Mi mutatja meg egy hatalom igazi természetét? Van rezsicsökkentés, felpörgő fogyasztás, nulla felé tartó infláció, jó gazdasági adatok.
Igen, azért... Ha itt egy picit aktuál politizálunk, éppen tegnapi nap történt meg az, hogy szerintem elképesztő és példátlan támadást indít valaki nyilvánosan, látványosan nem burkoltan a civil szervetek ellen. Szerintem ennek a hatalomnak az igazi jellegét az mutatja meg, hogy nagyon-nagyon kevesek számára jelent előnyt az, hogy ők kormányoznak. Azért 3 millióról 4 millióra nőtt a szegények száma. Szerintem elképesztő rossz állapotban van az egészség, az oktatás. Azt tudom mondani, hogy az a virtuális stabilitás, amit a gazdaságunk felmutat, az két jelentős forrásból van. Egyfelől az uniós támogatások, miközben támadjuk az uniót folyamatosan, a másik pedig ezekből a humán szférákból kivont pénzekből. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon nagy probléma. Lehet, hogy az emberek talán a mindennapokon nem érzik meg, de szerintem óriási gond az, hogy a sajtó már nem tekinthető feltétlenül szabadnak, egyre kevesebb a független sajtó. Szerintem nagyon nagy baj az, hogy az önkormányzatok egyre kisebb a hatáskörük, egyre több minden centralizálódik, egyre kevesebb dolog dől el helyben. Lehet, hogy ezeket az emberek nem minden nap érzik meg, de mégis azt mondom, hogy azok a virtuális számok, azok a plakátra kirakott sikerek, azok valójában elfedik azt, ami szerintem a mélyben egyre inkább gyülekszik, ez pedig az, hogy egyre nagyobb a szegénység Magyarországon.
Sajtóról muszáj, hogy eszembe jusson. Pók László volt pénztárnok, nem olyan nagyon régen vásárolt be komoly lapokat. Baráti felülete lesz az MSZP kampányainak?
Én most arra számítok, hogy azzal, hogy Pók László tulajdonképpen egy visszatérőként, tulajdonosként megjelent ezekben a médiákban, ez azt jelenti, hogy lesz egy baloldali antifasiszta lap.
Antifasisztára szükség van.
Hát ebből a szempontból azt mondom, hogy van, egyre inkább megjelentek a szélsőséges gondolatok, tehát hogyha a baloldal szélesen értelmezzük, és még inkább az antifasiszta gondolatot is, biztos, hogy fogunk ma beszélni a Jobbikhoz való viszonyunkról, hiszen az elmúlt hetekben nem győztük cáfolni ezeket a mondatokat, ezért ebből a szempontból azt gondolom, hogy igen, erre szükség van. Ha lejárt a pártlapok ideje, én meggyőződésem az, hogy a pártlapok csak a saját bázis stabilizálják, új szavazókat nem hoznak, nekünk meg új szavazókat kell hozni. Tehát ha engem Pók László megkérdez, vagy az ott majdan dolgozók megkérdeznek, én azt fogom mondani, hogy legyenek elkötelezettek abba az irányba, ami a demokratikus erőket illeti, de legyenek függetlenek, mert szerintem azhoz olvasókat és azhoz támogatókat.
Még nem kereste meg?
Beszélgettünk, szerintem a dolog most még képlékeny. Itt ugyanaz a helyzet volt, mint az előző időszakban, hogy az a először bejelentett tulajdonos végül is nem tudott teljesíteni. Úgy tudom, Pók László is ebben a helyzetben van, hogy most fog véglegesen eldőlni ez a dolog. De fogunk erről beszélni, de még egyszer mondom, kínosan vigyázni fogok én magam is, a Szocialista Párt is, hogy senki se gondolja azt, hogy ez egy pártlap. Azt tudom mondani, hogy szinte nyomtatott sajtóban az egyetlen olyan lap marad, amelyik nem kormány kézben van, amelyik nem kormány háttérrel, vagy kormánypárti háttérrel rendelkezik.
Melyek lesznek 2017 legfontosabb politikai témái? Az oktatást említette, a szegénységet említette, ezeket teszi az MSZP politikai témákká?
Igen, hogyha nagyon szűken kell értelmeznem azt, hogy mi lesz szerintem a fő irány, amit fel fogunk mutatni a következő hetekben, hónapokban már, tehát nem akarunk ezzel egy évet várni. Oktatás, egészség, ugye ez kiemelt történet. Ma azt látom, hogy ez egy olyan terület, ahol a kormány mintha nem tudna a problémákkal mit kezdeni. Tehát nem csak az a baj, hogy pénzt vonnak ki, hanem jól láthatóan érzéketlen az ügyek iránt. Nem tudom, hogy miért nem lehetett például, amikor a klik csődje egyértelmű volt, miért nem lehetett visszatérni ahhoz a működőképesebb dologhoz, miért kellett egy kevésbé centralizáltnak tűnő, de valójában ugyanúgy centralizált rendszert létrehozni. Az egészségügyben is úgy látom, hogy pénzkérdésnek tekintik, csak hogy szerintem a problémák már irányításiak. Nagyon hangsúlyosan szeretnénk foglalkozni a szegénységgel, és ez most egy lehető rossz szó, mert senki nem szereti, hogyha őról a szegényként beszélnek, de ebben vegyük bele a fizetések helyzetét, a lemaradt régiók kérdését, a nyugdíjak lehetséges emelését, ez egy ilyen szempontból egy szélesebb csomag, munkahely lehetőségeket. Kell szerintem a szocialistáknak egy gazdasági mondatsort összerakniuk, mert hogy mindig azzal vádolnak minket, hogy ígérgetünk felelőtlenül, tehát el kell tudnunk mondani azt, hogy adóemelések nélkül, megszorítások nélkül, hogy amiképpen lehet adott esetben hatékonyabban a pénzeket felhasználni. És fájó szívvel mondom, ez megint olyan téma, ami talán kevésbé izgatja az embereket, de kell egy közjogi csomagot összeállítanunk, hiszen itt az alaptörvényhez való viszonyunkat tisztázni kell. Egyértelmű, csak ezt világossá kell tennünk, hogy mit gondolunk róla, mit gondolunk jogállamról, mit gondolunk bírói függetlenségről, az ügyészséghez való viszonyunkat, és a már említett önkormányzatok ügyét is szerintem ebben tisztázni kell. Ez az öt fókusz lesz a következő hónapokban.
Mit tud adni egy ellenzéki párt oktatásban és egészségügyben? Ez két olyan terület, ami pénzkérdés, ebben a mindenkori kormányok tudnak valamit adni.
Nézze, adni itt ebben az időszakban mi nyilván nem fogunk tudni semmit, hiszen valóban, ahogy mondta, ez a kormány kezében van, de erről egyértelműen beszélni kell, és itt mindig a feltételes mód egy ellenzéki párt számára az, hogy ha kormányon lenne, akkor a következő dolgokat tenni. És ebben a szempontból a politika az mindig is egy hitelességi verseny volt. A 2006-ban meg lehetett a választást nyerni újra a szocialista pártnak azzal, hogy azt mondta, hogy igen, igen, és ezt elhitték az emberek programnak, és mindenki az igenbe saját magát látta bele. 2010-ben tulajdonképpen félig meddig program nélkül egy millió munkahely volt, azt hiszem az egyetlen kézzelfogható ígéret az akkori Fidesz programban, lehet választást nyerni. Tehát ebből a szempontból szerintem az a kérdés, hogy megjelenik-e a változás igénye az emberek körében, szerintem ez megjelent. Második kérdés, hogy kinek hiszik el azt, hogy meg is tudja oldani azokat a problémákat, amik vannak. Ezt úgy hívják, hogy kormányzó képesség. Ebből a szempontból mi jól álltunk szerintem 2010-ig. Ott azt gondolom, hogy valami megcsúszott.
Izidíjas népszavazás. 300 forintokon múlt a dolog.
Igen,
borzasztó vékony jég az egészség.
Igen, csak azt akarom mondani, hogy szerintem Magyarországon az emberek számára, a politikával foglalkozó emberek számára két politika erő tűnt olyannak, aki tud kormányozni, és jól látszik most a Jobbik mozgása, ezt próbálja saját maga felépíteni. Mi ebben a dologban megcsúsztunk, nekünk egy olyan vékony ösvényen kell most majd áthaladnunk 2017-ben, hogy bebizonyítsuk, hogy tudunk kormányozni, tehát újra visszaszerezzük ezt a hitet, és nehogy valaki azt gondolja, hogy vissza akarunk térni a 2010 előtti világhoz, mert ezt meg pontosan tudjuk, hogy nem lehet és nem is szabad.
Mi kell ahhoz, hogy valaki kormányzó képesnek tűnjön, illetve most mi hiányzik ahhoz, hogy az MSZP kormányzó képesnek tűnjön?
Nagyon egyszerű, ha azt mondom, hogy hitelesítő arcok, de ha mondok egy példát, talán világos lesz. 90 és 94 között, vagy 90 után talán kevesen hitték, hogy az akkori szocialista párt képes lesz visszatérni. Szerintem most pusztán azzal tért vissza, hogyha az MDF kormány nevében valaki beszélt, akkor felállt pénzügyekről, felállt Békessy László és válaszolt. És az emberek jobban hittek Békessy Lászlónak, mint a miniszternek. Ha egészségügyről volt szó, felállt Csehák Judit, és jobban hittek Csehák Juditnak. Nekünk most azt kell valamilyen formában visszahozni, hogy legyenek olyan hitelesítő arcok, akik azokat a mondani valókat, amiket mi egyébként léteznek, meg itt vannak körülöttünk, csak mindig ezt kérik rajtunk számon, ezeket olyan személyek, olyan szereplők és olyan közegben tudják elmondani, az emberek azt mondják, hogy igen, újra elhiszem nekik, hogy ezt meg tudják csinálni. Tehát
konkrét nevek volnának ilyenkor szükségesek?
Igen. Egyet abban a nehéz helyzetben leszek, mint oly sokszor a politikusok, amikor személykérdések vannak, bár most több minden szempontból könnyű helyzetben leszek ma a miniszterelnök jelölt és köztársaság elnök jelölt ügyében. Adjanak nekem pár hét türelmet, mi az a tervünk, hogy február 18-án tervezünk egy nagyobb rendezvényt, de 18-áig fel fogunk mutatni 3-4 olyan nevet, akit ma még a szocialista párt környékén nem láttak, vagy nem látnak, akik szakpolitikusok, akik azokon a területeken, ahol most a frakcióban, vagy most a szocialista párt környékén kevésbé vannak olyan szereplők, akik ezt a politikánkat tudják hitelesíteni, fel fogunk mutatni. Ők nem pártkatonák, ők nem régi emberek, de nagyon jó szakemberek és ismert arcok.
Könnyebb emészthetőség kedvéért föláll egy árnyék kormány onnantól? Mert ez az gyakorlatilag nem?
Ha ezelőtt egy-másfél héttel ezt a kérdést felteszi, akkor nagyon bátor és határozott igennel válaszoltam volna. Most annyiban adjon nekem ebben is egy pici türelmet, ugye Botka Lacival jövő héten szerdán fog beszélni az elnökség. Ha ő is ebben az ügyben partner, akkor én azt mondom, hogy igen, a válasz az, hogy egy árnyékkormányszerű működésre szeretnénk átállni. Tehát az lesz a lényeg, hogy a szakpolitikát meg fogják jeleníteni egyfelől pártban ismert arcok, másfelől külsős hiteles szakemberek, és úgy fogunk működni, hogy a kormány mondataira az árnyékkormány szereplői fognak válaszolni.
Azt a hitet tudják ezt párosítani, hogy ezek az emberek stabilak? Tehát ha úgy alakul, hogy jobban szerepelnek a választásokon, akkor ezek ott maradnak?
Igen, igen, ez egyértelmű. Tehát ez a beszélgetésekben, a megállapodásokban ez feltétel. Tehát nyilván mindenki úgy vállal a szerepet, és a politikában úgy szabad csak készülni, hogy azt mondjuk, hogy nyerni akarunk, mi azt fogjuk kiírni a falra a következő napokban, hogy a Fidesz leváltható, az ország megjavítható. Tehát enélkül szerintem nem szabad belevágni 18-ban.
Ez már egy konkrét szlogen? Idézhetjük?
Igen, ezt lehet használni. Ezt én szoktam használni, a kollégáim nem szeretik, mert azt mondják, hogy kicsit pongyol a szavak vannak benne, de szerintem legalábbis érthető. Tehát Fidesz leváltható.
Botka László korábbi választmányi elnök bejelentkezett ellenzéki miniszterelnöknek három feltétellel: közös lista, szavazatszerző képesség alapján összeállított egyéni jelöltek és megállapodás egy új baloldali politikáról. Melyiket tudja teljesíteni az MSZP? Nem csak önöknek mondta ezt, hanem minden ebben érdekelt pártnak.
Így van. Most azt mondom, hogy egy picit könnyebb helyzetben vagyok, mint eddig bármikor, amikor itt voltam az Inforádió arénában, vagy bárkivel kellett beszélni, mindig homályos mondatokat és koncepciókat kellett mondanom. Ma azt mondom, hogy a szocialista pártnak van miniszterelnök jelöltje, ezen egy valami változtathat, egy valaki változtathat, maga Botka László. Tehát mi innentől kezdve ezzel az ajánlattal fogunk érkezni mindenhova. Ami a három feltételt illeti, ez egybeesik azzal, amit én elnökként programban meghirdettem. Én úgy fogom fel, hogy ezzel választottak meg engem a szocialista párt elnökének fél évvel ezelőtt. Mi ezen dolgoztunk az elmúlt fél évben, és én hiszek is abban, hogy ez a választási győzelem egyetlen garanciája. Azt fogjuk kérni, arra fele megyünk, hogy akkor Botka László vegyen részt a tárgyalásokon, és kezdjünk el ebbe az irányba tárgyalni. A közös egyéni jelöltek szerintem az első lépés. Hogy ez hogyan alakul ki előválasztással, vagy egyéb módon, ez szerintem a következő napokban, hetekben el fog dőlni.
Bocsánat, az előválasztás az nem egy kőbevésett dolog, azt nagyon határozottan mondták korábban, mint egy politikai innovációt is.
Igen, én továbbra is azt mondom, hogy előválasztás, igen, itt inkább az a probléma, hogy mit értünk előválasztás alatt. Amikor nagyon sokan felrólják nekünk, hogy talán mi nem is akarjuk annyira, akkor azt a dolgot mindig tegyük hozzá, és gondolják meg, hogy ahol előválasztások vannak most túl a demokratikus hagyományokon, az is benne van, hogy ott párton belül történik ez. Mi pedig most pártok közötti előválasztást akarunk, ezért mi a koncepciónkban toltuk ezt a igazi választási modell felé. A partnereink jelentős része pedig sokkal inkább egy ilyen tehetségkutató, egy lájkgyűjtő verseny felé. A kettő között meg kell találni a kompromisszumot. Ha innováció, ha hoz az előválasztás, akkor igen, ha nem, akkor más technikát kell találni, de egyet biztosan nem lehet megtenni. Ez pedig az, hogy visszatérünk oda, hogy az emberek nem látják ezt átlátható módon. És egy nagyon fontos pillanat van. Mi eljutottunk oda, hogy a 106 körzet többségében megvan a jelölt jelöltünk. Én azt kérem most már egy ideje a partnereinktől, hogy jelöljék meg, hogy nekik hol van, nekik ki a jelöltjük, mert előválasztást ott lehet tartani, ahol több jelölt van. Félek attól, hogy lesznek olyan körzetek Magyarországon, nagyon nehéz körülmények között lévő körzetek, vagy azt mondom, hogy erősen jobboldali orientáció körzetek, ahol bizony nem fognak tülekedni a jelöltek azért, hogy előválasztáson is megméretődjenek.
A mai napon kik tekinthetők partnereknek?
Az asztalnál ma per pillanat a DK, MOMA és a Párbeszédül, levelező tagozaton az együtt is ott van, tehát a anyagokat megkapják, és szoktak válaszolni rá. Én javasoltam azt, és ez meg is történt, hogy amikor visszatérünk a tárgyalóasztalhoz, ugye ez még tavalyi év vége felé volt, akkor először egy alapvetést tisztázzunk. Az alapvetés tulajdonképpen kész van. Most az én kérésemre, hogy a Botka László bejelentkezése miatt függesztettük fel a tárgyalásokat. Ezzel az alapvetéssel szerintem ki fogunk lépni a nyilvánosság elé belátható időn belül, és én azt képviselem, hogy akkor ez legyen újra nyitott. Tehát az előválasztáshoz, jelöléshez, vagy ez a folyamathoz ezen a ponton mindenki csatlakozhat, a demokratikus ellenzéki oldalon, aki ebből az irányból gondolja leváltani a Fideszt, például civilek is.
A DK mit szólt ahhoz, hogy Botka László szerint Gyurcsány Ferenc a közös listán inkább ne legyen rajta? A közös listára azt szokták rátenni az első néhány helyre a benne résztvevő szervezetek első embereit. És a DK az Gyurcsány Ferenc pártja.
A Facebookon azt láttam, hogy nagyon boldogok voltak. de ezt idézőjelben mondom. Én nagyon megköszönöm a DK-nak, mert szerintem nagyon kulturáltan reagáltak a mindenfajta mondatra, ami az elmúlt időszakban elhangzott. Tehát ők igazából az előválasztás kérdését vetették ebben az ügyben fel, és szerintem ebben persze nem helyesen, hiszen azt még nem mondtuk ki, hogy a miniszterelnök jelölt az jelölt, tehát ki van-e jelölve, vagy pedig az is akár megméretődik előválasztáson. Én azt szoktam erre mondani, hogy a Szocialista Párt nem egy cikket fogadott el, amikor Botka László jelölését támogatta, hanem a három feltételt és Botka László személyét. A cikkben sok más tétellel is szívesen vitatkoznék, de ezt nem fogom nyilván megtenni a nyilvánosság előtt. Azt gondolom, ez a folyamat most elkezdődik, vannak induló feltételek, és utána pedig a végeredmény az ki fog alakulni. Én személy szerint azt mondom, hogy közös lista, közös jelöltek, közös miniszterelnök jelölt, és az alapokat rakjuk le.
Tehát el tud képzelni egy közös listát, amin a DK támogatóként ott van, és nincs rajta Gyurcsány Ferenc?
Ha a mai tudásom szerint nem. Ezért mondtam
azt, hogy lehet megoldani?
Hát ezt úgy lehet megoldani, hogy beszélünk, és lesznek minden oldalról, azt gondolom, kompromisszumok.
Ebben, hogy ott van, vagy nincs, ebben létezhet kompromisszum? Kicsit ott van, kicsit nincs, a válla látszik, de ő maga nem.
Nem, hát én azt mondom, hogy olyan kérdés, amit most itt feltesz, már látszólag ez tűnik a legnagyobbnak, szerintem lesz még 15. És a 15-ből akkor járunk el helyesen, hogyha megfelelő kompromisszumokat kötünk. És azt, ilyenkor mindig azt gondolom, és így is viselkedek, hogy van egy fölé rendelt célt, meg kell állapodni, le kell váltani ezt a hatalmat, és az oda vezető úton bizony kell kötni kompromisszumokat. Számomra a kompromisszum az ott van, hogy ezt a végén el is lehet fogadni, már hogy a DK az Gyurcsány Ferencet jelenti.
És vajon Botka László is elfogadja ezt?
Ezt majd tőle megkérdezzük.
Elég világosan beszélt, amikor a három feltételt sorolta.
De pont az a lényeg, hogy ezt próbáltam mondani, hogy a cikkben szerepel sok olyan állítás, amivel vitatkozom. A cikkben szerepel ez a kitétel. A három feltétel között ez nem szerepel. A közös lista, közös jelöltek és ugye az új baloldali program, ez az ő felvetése. Ugye ez azért izgalmas, mert most beszélhetnénk az Együttről is, aki egyébként közös jelöltekről beszél, de külön listáról, ami politikai értelemben sem helyes szerintem, jogilag pedig megvalósíthatatlan, mert nem lehet közös jelölt mindenhol, és utána pedig külön lista. Tehát nagyon sok lesz még itt a vita, de kérdezte az elején, hogy a 2017 miről szól. Szerintem arról szól, hogy ahogy közelítünk a választásokhoz, egyre inkább mindenki érzi, hogy együtt kell működni. Ebből a szempontból a Szocialista Párt a legnagyobb. A mi feladatunk az, hogy ebben a leginkább megengedőek legyünk és együttműködőek, de a mi felelősségünk is az a végén, hogy aki nagyon összeférhetetlen, nagyon csak kizárólag a saját arculatépítésével foglalkozik, annak el fogjuk engedni a kezét.
Azt is mondta Botka László, hogy egy új baloldali politikáról akar megállapodást. Mi lehet ez az új baloldali politika, amikor az Magyar Szocialista Pártnak van új baloldali politikája, amit ön hirdetett meg az elnök választási versenyben, azt, ami párt elfogadta, az a baloldali politika, nem?
Igen, valószínű, hogy Botka László ebben az ügyben arra gondol, ebben a helyzetben, hogy a 2010 előtti időszakban a kormányzásunk idején jelentős részben a döntéseink egy részét nem a baloldalisághoz sorolták. A válságkezelés ürügyén bizony nagyon gyakran más típusú politikát kellett folytatnunk, nagyon gyakran a saját bázisunk ellen is politizáltunk. Tehát én ma úgy érzékelem, úgy értem, hogy azokat, amiket én mondok, vagy mi mondunk, azokat markánsabban, világosabban, egyértelműbben, és olyan politikát kell tudni letenni az asztalra, ami valójában megkülönböztet minket a Jobbiktól és a Fidesztől is.
De csak az MSZP-nek, vagy a közös listát támogató baloldali politikai erőknek közösen?
Ebben a papírosban, amit ma nyilvánosságra hozunk, ebben visszamegyünk a rendszerváltás előtti időszakhoz. Akkori nemzeti kerekasztal tárgyalásokon, ott ült egymás mellett a Kisgazdapártól, az MDF, az SZDSZ, a Fidesz, KDNP és mindenki, és meg tudtak állapodni alapokban. Itt is erről van szó. Tehát meg kell tudnunk állapodni azokban az alapokban, ami a jogállamról szól, a sajtószabadságról szól, az adórendszer bizonyos elemeire, oktatás, egészségügy. Nem fogunk belemenni részletekbe, mert ott vitáznánk. Amit Botka László akar, és én is szeretnék, az, hogy mindenki állapodjon meg, hogy ennek mi lesz a jelző szerkezete, ezt majd szerintem az élet eldönti.
És ha megállapodnak, akkor az megállapodásban résztvevő politikai erők alkotnak egy közös listát, és azzal mennek neki a választásoknak.
Így van, ez a terv.
De akkor mi lesz az értelme a listát létrehozó politikai erőknek? Akkor azok ugyanazok, ha egy programjuk van, vagy ez egy választási program?
Ha lehet egy ilyen talán butának tűnő képet mondani, akkor mi azt mondom, hogy mi egy olyan házat fogunk most építeni, aminek az alapjait lerakjuk, annak szilárdnak kell lenni. A falaknak már mobilaknak, a külső falak szilárdnak, a belső falak mozgathatók, és most nem fogunk beszélni arról, hogy milyen színű lesz a cserép, hogy padlófűtés lesz vagy radiátor, és az, hogy milyen színű lesz a hálószoba. Ez fogja megkülönböztetni ezeket a pártokat egymástól. Tehát az alapkérdésekben megállapodunk, az alapkérdéseken túl megállapodunk abban is, hogy mi az átmeneti időszak, és azt gondolom, hogy utána a pártok saját karakterét majd egy boldog időszakban, ha kormányzunk, akkor azokat pedig újra lehet definiálni.
Látta már a fejében valamilyen ütemezést, hogy miről, meddig kell megállapodást hozni, hogy elkészüljenek vele a választások előtti kampányidőszakig?
Abszolút látok, sőt ezt az elnökség most legutóbb hétfőn végig is tárgyalta. Tehát amit mondtam, január-február lesz az, amikor fel fogjuk mutatni a programelemeket és a személyeket is. Március 15-én én azt szeretném, hogyha a közös köztársaság elnök jelöltek közösen lehetne bemutatni azt, hogy vannak ügyek, amiben már együtt tudunk működni. Én május 1-én szeretném felmutatni a 106 egyéni jelöltet, a miniszterelnök jelöltet, bizonyos szempontból a főszereplőit a következő időszaknak, és utána azt gondolom, hogy szeptemberben elkezdjük a kampányt, és attól függően, hogy a megállapodás addigra ki tud-e futni egy teljes körű megállapodás, akkor azt gondolom, hogy kongresszusok, hitelesítő és szentesítő kongresszusok lesznek. Ez 2017 menetrendje őszignál.
Nem késő a szeptember? Nem fog elindulni a kampány már, amikor a parlament megnyitja az ülésszakot?
Hát erre szokták a szakemberek azt mondani, hogy a választás másnapján elindul, de el fog indulni, de én azt gondolom, hogy a 106 helyben az intenzív része a kampánynak, a központi része. Ha tartja magát a kormány ahhoz, hogy nem hozza előre a választásokat, akkor szerintem a 2017 ősze ez nem késő.
Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Rövid hírek után a beszélgetést folytatjuk.